az a néhány közénk, hogy eljöttetek és örülünk, hogy itt vagytok. És remélem, hogy a szolgálatok. Van egy beszédpanipám, azt mondja, hogy mi az út. És tulajdonképpen ebben a kapcsolatban, mint a DK-val vagyok, és a házasság, igazából azt gondoltam, hogy azt a fejlődési menetet szerettem volna egy kicsit elmondani, amit én bejártam ahhoz, hogy most a Rékával így együtt legyünk és házasok vagyunk. Ezt a munkát, amit az életemben elvégzett az Isten, mert ezt talán tudjátok, hogy az út, amit a Rékával együtt megjártunk eddig is, az nem a meglátni, megszeretni, szerelem, a házassági boldogság, tehát nem olyan a 3-4 vagy 5 főben zajlott, hanem volt egy út, ami közeledtünk egymáshoz. És ebben az a veszélypanipám nekem, hogy az embernek így, ahogy lassan így föl kell dolgozni azt, hogy az Isten az mi módon kommunikálja a terveit. És erre a gondolatmentre szerettem volna ezt az egyszerű történetet felfesteni. Hallottam egy nagyon érdekes előadást, ami egy picit távolabbról kapcsolódik ide, de mivel ilyen keresztény hátterűek meg hitőek vagyunk, ezért mégis fontos. Az volt az előadás címe, a tapolyai emlőket tartottam, hogy a szégyen alapú személyiség. És az arról volt benne szó többek között, hogy van 4 fajta típusú család, ami a szégyen alapú működés, ez megvalósul az emberek életében, és így korlátozza az embereknek a mindennapi cselekvését. És ezt egy keresztény pszichológus kutatta ezt a területet, és arra jöttek rá, hogy az első családtípus, ahol ez így működött, az alkoholal meg a droggal terhelt családok. A második az a családtípus, ahol a érzelmi fizikai erőszak vagy instabilitás van. A harmadik a szexuális erőszaknak az áldozatai családon belül, és furcsa mód, a negyedik területre, vagy a negyedik családtípus az a keresztény családoknak az a része, amelyik ilyen dogmatikus és merev vallásosság, amelyeket ilyen dogmatikus merev vallásosság törvényeskedő itt jellemez. És mi az, ami akkor tehát ebben probléma? Ebben az, mert ugye ez a fajta dogmatikus merev megközelítése az embereknek, hogyha rossz tanítást kapnak, akkor ez a párkeresésre is kihat. Egyáltalán arra, hogy hogyan közelítsen az emberre az ellenkező nemű társként kiszemelt áldozathoz, vagy melyen egyáltalán kezdeményezni, és mik azok a szempontok, amik meghatározzák a választását, és hogy merre kezdeményezni, és egyáltalán tud-e megismerni más embereket. És én azt azért választottam volna ezt a talán kicsit távoli megközelítést, hogy ezt jelezzem, hogy nem mindegy, hogy az Isten akaratának a megértése, az gyakran nem csak engedelmességet jelent, hanem azt, hogy az ember megérti az Isten szempontjait, és előbb-utóbb elkezd tudni az alapján gondolkodni. És akkor mi az, ami ennek az útjában áll? Van 4 fő ilyen szempont. Az egyik az, hogy ezeknek a dogmatikus, merev, törvényeskedő hiteknek, hitrendszereknek az áldozatai, azokban van egyfajta ilyen tökéletesség iránti vágy. Hogy az, amit csinálsz, az, amit hiszel, azt nem kell érezzed, nem kell közben gondolkodnod, nem lehetnek vágyaid, ne legyenek elképzeléseid, csak valamifajta homályos cél, amit szerinted az Isten mód neked is, amit el kell érni, és minden vágyat sokkal kell, hogy folytsál, ahhoz, hogy elérd ezt a 200%-os célt. A következő pont, hogy aki ilyen állapotban van, annak nem engedheti meg magának, hogy az érzelmi vigyék. Ilyen értelemben nem lehet őszinte magával, mert úgy látja, hogy az érzelmi azok a céljai ellenhatnak, hogy az Isten által kérdött céljai ellenhatnak. Nem lehet szükséges semmire sem, mert az a cél, amit el kell érni, az engedelmesség az nem teszi lehetővé, hogy neki olyan szükségleti legyenek, ami esetleg az Istentől nem támogatott, vagy nem a célhoz vezet. Végig nem szabad beszélni a problémáiról, mert aki hisz, mert aki jól hisz, mert neki az Istennel való kapcsolat az elégséges és megfelelő, annak ugye nincsenek problémái. És ugye nem szabad hibázni, mert az Isten az figyel, és lecsap az emberre, mert ez a fajta beidegződés az azt mondja, hogy csak tökéletes teljesítménnyel vagy elfogadható, és csak arra az időre, amíg ezt a teljesítményt az ember nyújtja. És hát, tehát az Istentől, más emberektől igényelt szeretet, az annak a mértéke, az egyenlő a teljesítménnyel, és csak addig áll fönt ez a szeretet, vagy az önszeretet, amíg ez a, ez a teljesítmény, ez, ez működőképes. Ugye volt ez, hogyha nyelvet is mondok, hallottam például a Szalai Szilárd egy igényítettését, aminek röviden a lényege az volt, hogy, hogy az a lényeg, hogy engedelmeskedj, hogy miért nem számít, azért, mert Jézus meghalt érted, és kérdéseket nincs jogod föltenni, csak csináld és engedelmeskedj, és menjél. És ez így nekem valahogy nagyon nem jött be, mert én úgy éreztem, és sokakkal beszéltem már, és valahogy nekik is így működik az életükben, hogy az, amit nem értesz, amifelé nincsenek vágyaid, amifelé nem húz a szíved, amit nem ért az értelmed, azt nem tud megvalósítani. És előbb-utóbb rájöttem, hogy ez azért van, mert az Isten így építette fel az embert, hogy akkor tud jól működni, hogyha a szíve, az értelme, az ereje az egy irányba húzza. És én úgy láttam, hogy a Rékával a kapcsolatom az úgy fejlődött, ahogy ez a három dolog szép lassan így összeáll. Tehát nem csak az a kérdés, hogy engedelmeskedjünk és hogy tökéletesek legyünk, mondjuk a párkeresésben vagy a partner kapcsolatban, hanem az a fő kérdés, hogy kinek engedelmeskedünk, milyen helyzetekben és hogyan engedelmeskedjünk. És ez az élet minden területére kihat. És akkor ugye most egy pár szóban elmondtam, hogy ez a törvényeskedő út az hogyan viszi rossz irányba az embert. De akkor ugye az a következő kérdés, hogy mi az út, hogyan lehetne ezt mégis jól csinálni. Nem állítom én azt, hogy ez a bölcsekköve, és hogy mindenkinél így működik, de van szerintem egy pár fajta típusú ember, akinél az Isten így dolgozik az életében. Szerintem az hogy hogyan lehet így az Isten felé menni, annak egy lehetséges útja az, hogyha az ember így megkísérli különböző olvasmányi élményei keresztül, mert jó előadókat hallgatva, így megérteni az Isten gondolatát az élet különböző területeiről. Az első szerintem az a legfontosabb, hogy ki vagyok én, és mik a korlátom. És ez azért nagyon fontos, mert az ember az mindent a saját személyiségének a szűrőjén keresztül fogad be. És az Isten tanítását az torzítja a saját látásmódunk, a család nevelés és a szocializáció meg a hiányos tanítás. Tehát, hogyha mondjuk valakit ilyen perfekcionista családi körben neveltek, az egyszerűen nem tudja megérteni azt, hogy az Isten az teljesítmény nélkül is szereti az embert. És ez egy nagyon hosszú út lesz, míg megérti ezt a dolgot. És addig inkább fogja tudni képviselni a törvényt és a teljesítményt, mint ennek az ellenkezője. Tehát azt nagyon fontos megérteni, hogy a partnerkeresésben is, hogy ki vagyok én, és hogy mik az én reális igényeim, amit egy másik felé nekem szükségül. A másik, hogy mi az élet értelme. A harmadik, hogy mi az a társadalmi környezetemben vagyunk, és mi az, amit esetleg nekünk kell ebben a környezetben cselekedni. Mit mond az Isten a munkáról, a párkeresésről, vagy a szexualitásról, vagy a családról. Tehát az a lényeg, hogy fontos, hogy az ember kutassa ezeken az életének a problémáira a válaszokat az Isten tanításában. És akkor milyen látszik, hogy ezek a dolgok, az élet értelme, a munka, a párkeresés, hogyanja, ezek nem egyszerűen csak engedelmeskedni, vagy nem engedelmeskedni kérdés, hanem ezek nagyon bonyolult kérdések, és szerintem itt nem az engedelmeskedés a fő feladat, hanem inkább azt kell megtanulni, hogy kicsoda Isten, és hogy minek is kéne engedelmeskedni. Tehát a hangsúlyt inkább én arra helyezném, hogy megtudni, ki az Isten, és hogy mit gondol az élet különböző dolgairól, és amikor az ember megért valamit, akkor kell neki menni 120%-kal bizonyos kérdéseknek. Tehát, hogyha az ember megismeri az Isten gondolatát az élet különböző területeiről, annak fényében, amivel éppen az Isten ember is foglalkozzon, akkor szerintem ezek az új igaz szempontok szerint, amit az ember így megértett és elsajtott, akkor így változik az ember személyisége. Ugye erről szól az a bibliai mondat is, hogy hogy változz el a te értelmed megújulásra által. Tehát nem fog tudni az ember az Isten szerinti úton ráállni, hogyha nem sajátította el megelőzőleg az igazabb jobb szempontokat. És akkor emellett a változás mellett, vagy ennek mentén ez alatt, így rájön az ember, hogy az Istent azt minden érdekli, ami a világban, és velem, vagy veled történik, és az ember gyakran nem érti azt, hogy mi miért van, de néha rájön saját tapasztalaton keresztül, hogy az, amit az Isten mond, az működik, és hogy figyel az emberre, és hogy nincs egyedül, és hogy segít és pályán tart. És hogyha az ember egy pár ilyen igazság mentén rájön, hogy pár olyan dologban, amiben problémával foglalkozik, hogy az Istennek igaza van bizonyos helyzetekben, és van megoldás, és személyre szabott a megoldás, és a pályáján tartja az embert, akkor rájön, hogy ilyen az Isten. És végülis erről szól az a bibliai mondat, hogy az az élet, hogy Istent megismerni. Tehát azt lehet mondani, hogy az ember ismeri az Isten szavát bizonyos dolgokról, munkában, családban, ezen sokat töprel, és engedi időnként, hogy működjön az életében, és gondolkodik ezen, akkor ha megtapasztal valamit az ő saját életében, akkor ez egy más Isten ismeret, mint amit a sok-sok-sok olvasással, sok-sok-sok előadással, amit az ember nem tesz belsővé, el lehet élni. És véleményem szerint, hogyha az ember engedi, hogy az Isten szempontjai így átmossák, megújítsák a gondolkodását, akkor az elvezet ahhoz, hogy nem csak az értelme, meg az érzelme is abba az irányba viszi, amit az Isten mutat. És azt lehet akkor így mondani, hogy ez az élet keresztény hitnek, de nagyon fontos szerepe van arra, hogy nagyon fontos szerepe van annak, hogy az ember saját maga fogja föl és tapasztalja meg dolgokat, és hogy ő saját maga fedezze fel a fontos dolgokat. És a keresztény hitben a gondolkodás és az értékelés szabadsága az rendkívül jelentős. És ugyanígy benne van az akaráshoz, meg a választás szabadságához való jog. Tehát, hogyha valaki úgy látja, hogy az ő élete nem úgy működik, ahogy mondjuk mondják, ahogy olvassa a könyvben, nem úgy működik és nem úgy reagál, de az mégis érzi, hogy ez jó lehet, akkor ez fontos, hogy emellett tegye le a voksát, mert lehet, hogy Isten abban az irányba tolja el. És végül nagyon fontos az, hogy legyen szabadságunk az álmokra, tehát hogy soha nem adjuk föl azt, hogy lehet olyan szituáció, lehet olyan pár, lehet olyan kapcsolat, lehet olyan munka, ami az Isten az embernek elvel, és ami meg fogja elégíteni. És hogyha ezt az öt alapszabadságot, ezt az ember sokat öblögeti magában, és imádkozik, akkor az én hitem szerint megvalósul az, hogy az ember tudja szeretni az Isten teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erejével, mert látja, hogy ez egy szabadságon alapuló kapcsolat, és hogy az Isten szép lassan nyit, és ahogy nyit az Isten ebben a kölcsönös kapcsolatban, az ember egyre többet ért meg, és egyre inkább nyitő is az Isten felé, és nem arról szól, hogy pusztán csak egyedül neki az engedelmességnek egy olyan ügyben, olyan ügyekben, amit nem is látott, nem is hallott, és maga nem is ért egyet feltétlenül. És ennyit szerettem volna bevezetőleg mondani, ami talán kicsit elméleti módon hangzott, de most szeretném így ezt a belső utat, amit én is így végigjártam, ezt ugye a Rékával való kapcsolatomon bemutatni röviden, és őre viszont őszintén. Ki vagyok én? 38 éves vagyok, azért megelőreztem magammal, még nem volt a 38 éves születésnapom, csak felmár még jön ez, de már tudom merni vállalni, merem a vállalni a koromat, ez azt jelenti, most már nekem is. Szerszámkészítői szakmában és államigazgatási főiskolát végeztem, közigazgatási szakértőjük és informatikai projektvezető, és hát hosszú harcművész múltam van, ami azt jelenti, hogy sokat foglalkoztam a keleti harcművészetekkel és filozófiával. És hát honnan is kezdtem azt az utat, ami a Rékával történő házasságban végződött. Én körülbelül 7-8 évet éltem meg, tehát nekem volt egy masszív, lengyelő előéletem, ahol így a partner kapcsolatban így a szokásos kondicionálást sajátítottam el, amiben úgy szólt körülbelül, hogy a csajozás az a félkülét kellemes belejárgának egyike. és hát ugye minél több eset számot kell begyűjteni, mert az ember ugye magának építeni kell, hogy ezt ő tudja csinálni, és elég jó van, meg elég jól néz ki meg. Meg egyébként is ezt így kell. Tehát ezt így benne van a levegőben, hogy ezt muszáj így csinálni. És akkor ez így föl sem tűnt nekem, hogy ennek így, ennek az ötnek a sugallatnak én is így áldottáról estem, mint annyi kortársam, hogy az ember így átcsúszik a testi vonzás alapjára, illetve a csak érzelmi alapú szerelem alapjára, és akkor ez így fel sem tűnik egy idő után. Nem mondja az ember azt, hogy az összhang az nem fontos, meg a lélek az nem fontos, de valójában nem is fontos, hogyha úgy felpörög a rendszer, és valaki megtetszik, akkor az ember ugye eldobja az eszét, és el kell indulni, menni, és udvarolni, és csinálni, és begyűjteni. És hát ebből volt egy jó pár baleset a múltamban. És az is igaz egyébként, hogy az ember ilyen viszonylag szempontok nélkül megy be ezekbe a dolgokba, hogy nem is találkozik valódi női értékekkel, amik így meghatároznak a gondolkodásában. És akkor így tulajdonképpen, ha az ember ilyen partnert keres, akkor így fel sem merülnek azok a kérdések, hogy mondjuk érdekli az embert, érdekez a hölgyet, érdekli mondjuk a munkám, együtt tud-e érezni velem, vagy másokkal, tud-e konfliktust kezelni, vagy tudunk együtt sportolni, tudunk egyáltalán jól beszélgetni, képes-e baráti kapcsolatra ebben a kapcsolatban, vagy más kapcsolatban, tudunk együtt unatkozni, tehát lehet-e úgy is jól érezzük-e magunkat, hogy neközben semmi extrát nem csinálunk, vagy például érte a gyerekeket. Tehát ezek a kérdések így nem nagyon merültek föl, és mivel viszonylag szűk az a pár szempont, amelyekkel így választ az ember, így aztán nem is csoda, hogy biztos sokan beleesnek, és hát az egyetlen választási szempont az a testiség, meg a szerelem. És aztán később megtértem, és akkor volt egy barátnőm, aki szintén hívő volt, és én nem sokat tanult a feleségül, bár nagyon sokat vitatkoztunk, meg voltak veszekedések is, nem egyáltalán nem esőkre járt a gondolkodásunk, de aztán ilyen furcsa módon el is végett. Aztán ez volt egy tapasztalat, hogy azért vannak nem olyan nők is, mint úgy általában az életben, hanem vannak olyanok, akik hisznek, és akiknek vannak értékeik, és akiknek a szerelem mellett még az is fontos, hogy kivel vannak együtt. És aztán jött a következő kapcsolat, amit így furcsa kettő szóval illetek. Volt nekem egy ilyen bombasztikus barátnőm, aki nagyon sok férjének rezegtette meg a megfelelő alkatrészeit. És hát vele jártam egy darabig, és itt neki volt ezen kívül más kapcsolata is, és így végül is egy résztvevő voltam, egy kicsit szélesebben értelmezett kapcsolatban. Tulajdonképpen nagy harmónia nem volt ebben a kapcsolatban. Én nagy lelkesedéssel vettem részt ebben a dologban, de nem tudtam semmi érzelmi kapcsolat kiépíteni ezzel a hölgyel. Emellett nem értette meg a munkámmal kapcsolatos elképzeléseimet, meg inspirációimat. Nem tudtuk együtt sportolni, nem figyelt a környezetére, nem volt benne környezettudatosság. Hát azt kell mondjam, hogy nulla empátiával, meg nulla humorérzékkel rendelkezett. És ezt így kemény kimondani, de ez így volt. És bizonyos értelemben pontosabbak voltak a barátok, mint én. Tehát ez így elég sok mínusz ahhoz, hogy ember azt gondolja, hogy hát akkor miért csináltad ezt, és erre azt tudom mondani, hogy mégis csak nagy lelkesedéssel csináltam én ezt. És egy rövid negyed év után láttam, hogy ezt emberészre is, hogyha láttam, hogy erre emellett én nem tudnám magam egy életre elkötelezni, de mégis csinálnom kell, mert valami hajt. És így megtapasztaltam szintén emberészre, hogy lehet nagy lelkesedés, de ettől még nyugodtan nem tud működni egy kapcsolat. Az ember vonzalmai, azok húzhatják nagyon rossz irányba az ember beleegyesen a végzetben. És én éreztem, hogy az Isten az nem helyesli ezt a kapcsolatot, de nem tudtam semmit csinálni. És itt volt bizonyos, ha úgy tetszik, misztikus élménye, ami csak kétszer volt az életemben, hogy én akkor fölmentem találkozni az a lányal a lakására, akkor éreztem, hogy így zaklatan a világ. Tehát így éreztem, hogy így a sejtjeimben, mint hogyha valami így húzna el fel, és ezt tudtam, hogy ez nem én vagyok, ezt nem én generálom magamat, ez nem lelkiismeret húzás, ez határozottan arról szól, hogy ezt nem kell csinálni. Ennek ellenére ezt még így fél évig csináltam, és nagy lelkierővel kígértem, hogy az akarat az Isten, és tovább üztem ezt a projektet. Egészen addig, amíg egyszer munkatársakkal mentem az autóval, és ismét fel akartam menni a lányhoz, és akkor egyszer csak megszólalt valami fel, hogy nem. És akkor utána egy héttel találkoztam ezzel a lányhoz, és akkor mondtam, hogy köztünk mindenek vége. Benne ezekre a szavakkal, ez egy Isten sablonos, de ez volt a lényeg, és tulajdonképpen az Isten kezdeményezésére és zaklatására tulajdonképpen kidobtam egy olyan lányt, akivel szerelmes voltam, meg akivel terveztem, és az Isten nélkül soha nem tudtam volna megtenni. Ez volt az a kapcsolat, amiből azt tanultam meg, hogy egyszerűen nem elég a szerelem, a lelkesedés, meg a tetszés, az nem tud elég lenni bizonyos dolgokra. És aztán találkoztam Rékával, és ez most már nem a kulcsáról, hanem a normalitás tehát első pár lépés, meg nem se kezdeti időszak. Én kb. 3-4 évvel ezelőtt találkoztam a Rékával, és akkor éppen nagyon erős krízis helyzetben voltam. Nem olyan állapotban, hogy éppen a férfek szeretik magukat elképzelni, akkor hiadalmasak, sok pénzük van, autóból száll ki, étterembe viszi a hölgyet, és mindenre van egy jó válasza. Hanem egy olyan helyzetben voltam, hogy nagyon sokat dolgoztam, nagyon nagy sikereim voltak, de olyan erősen dolgoztam 3-4 éven keresztül, hogy így depressziós lettem, és így leestem magam alá. És a Rikával az első talán egy év az arról szólt, hogy minden hétvégén találkoztunk a Tolockó téren, és nagyon nagyokat beszélgettünk, és én körülbelül egy éven keresztül minden hétvégén föltettem ugyanazt a lemezt a lemezjátszóra, és elmondtam ugyanazt a problémát nekem, mert nem tudtam semmit sem kezdeni, de mégis fontos volt, hogy elmondjam valakinek. És az volt a teljesen furcsa élmény, hogy Rék ezt így bírta. Nézett, és mondott volna időnként valami, de félbeszakítottam, és ismét elmondtam. És ebben tényleg nagyon jó bírta, és aztán megtudtam, hogy gyógypedagógus, és ez ilyen szakmai. Szakmának a része, ez így nagyon jó. És akkor így rájöttem, hogy van egy generálisan más nőtikus, akit úgy lehet összekom gyógypedagógus, akit teljesen más lehet kapni, hogy az ember meghallgatja, egy tud vele érezni, és talán most dolgokat mond. És ez egy elég nagy élmény volt. És itt ugye kérdéseket beszéltünk meg, hogy most egyetértek az Isten tiszteleten elhangzott dolgokat, tudom-e úgy csinálni, vagy sem, vagy hogyan kéne reagálni a munkahelyen bizonyos dolgokra. És ez nagyon-nagyon jó volt, és ez bizonyos értelemben életmentő volt, mert az ember nem mindenkiben bízik meg olyan mértékben, hogy fölmerje tenni egy éven keresztül ugye azokat a lemezeket minden hétvégén. És zajlott ez a kapcsolat, de valójában tényleg, ha úgy tetszik, akkor nem akartam semmit, csak éppen a Rékától, csak éppen nem tudtam nem beszélni vele. És ez is egy érdekes dolog. Aztán teltek múltak a hónapok, ahogy Réka néha figyelmeztet már az évek is. De közben sokat gondolkodtam azon, hogy mit is ismertem meg, vagy hogyan is működik a Réka. És rájöttem, hogy a Réka megmutatott egy csomó mindent, hogy az Isten az mit tesz bele egy kapcsolatban, vagy mit tesz bele egy nővel, ahhoz, hogy tudjon működni egy férfi-női kapcsolat. És itt most tulajdonképpen így sztárolni fogom a Rékát, de ez az igazság. Tehát megtudtam azt a nőkről, egy kapcsolatról, hogy egy kapcsolatban nagyon fontos az, hogy egy nő azt tudjon meghallgatni, és hogy legyen képes együtt érezni. És ez fontos, hogy ez nem olyan álkedvesség, amiben egy csomó viszonylag agresszív hölgykollégám szokott részesíteni, nem csak engem, de másokat is. És ezt így nagyon-nagyon lehet értékelni ebben a mostani világban, hogy vannak nők, akik mindenképpen irányítani akarnak, és mindenképpen meg akarják mondani, hogy mit csináljon az ember, de valójában nem tudják még magukat sem irányítani. És ez többé-kevésbé lehet ez az agresszió, hogy csinálják. És hogy a helyik az nem ilyen. Van olyan vélemény is, lehet olyan vélemény is, hogy tudja, mit kell csinálni, és mondja, tolja is az ember, de mégsem úgy érzi az ember, hogy ez egy ilyen ledorongoló, mindent felülmúló okosság. Fontos az is, hogy ért a gyerekekhez, meg az is, hogy okosan is tudja szeretni őket. És ez is nagyon fontos, mert valahogy én azt a primitív ösztönszerű, tehát a nőknek azt a primitív ösztönszerű szeretetét a gyerekek fel, ezt valami nem annyira bírom, mert hogy kell ebben valami ráció is, meg elgondolás, meg érve legyen. Tehát ez az erős majom szeretet, az nekem valami nem annyira szimpatikus. Következő az, hogy tud rám vigyázni. Tehát rám meg a férfiak egy nagy részre igaz az, hogy ilyen nagyon célra irányítottak. Tehát, hogyha van egy cél a munkában, vagy a családban, vagy bármilyen sportban, akkor hajlamosak munkat összetörni ezért a célért. És a Rékának az olyan szeretet van abban, hogy most már csak fejükre puffanok a falon, de nem mindig töröm magamat össze ezekben a kérdésekben, mert rájöttem, hogy vannak még értékek ezen kívül. Figyel a családi kapcsolatokra, és elég jó dolog, amikor így kisebb-nagyobb család összejön, és van egyfajta ilyen családi élmény, amit ugyan ő tud nyújtani, aki fontos az, hogy egy család tudjon így együttesen működni, ez nekem nem egy erős oldal. Nagyon fontos az is, hogy a komoly dolgokról lehet elég kell komolyan beszélni, de ugye minden mágról meg lehet viccet csinálni. És ezért ilyen gyors átmenettel lehet, ha kell, akkor bogockodni, ha kell, akkor komolyan beszélgetni. És ez nagyon fontos. Az is lényeges, hogy valakinek, és ez most férfiakra meg a nőkre is vonatkozik, hogy fontosabb legyen egy kapcsolat, mint hogy minden szituációban elismertesse azt, hogy úgy igaza van. Szerintem némileg rám is igaz, és ez egy fontos eleme annak, hogy egy kapcsolat az el tudjon kurulni. Az is lényeges, hogy szeresse egy nő, vagy férfi is egyébként, a munkáját, mert ha az a munka például egy kis igényesebb dolog, mint például a gyógypedagógia, vagy a tanár, egy mérnök, akkor az emberek ezt beépül a szemléletében, és sokat lehet erről beszélgetni a hétköznapokban. Például mindig nagy érdeklődéssel hallgatom a Réka elemzését, hogy még Hiller István itt hazudik a tévében a pedagógusokról, meg a tanárokról, meg a tantervről, meg a HEFO pályázati rendszeréről, és én mindig fülelek, hogy mi történik egy másik szakmában, egy másik szegmensben, ami fontos így a társadalom működésében. Ugyanígy én is kisegítem a Rékát, hogyha szokásos tanár ilyen euroszkeptikus szólamokat kezdi el mondani, akkor mindig rámutatok, hogy az EU hányszor korrigálja azt a magyar kormányt, aminek az lenne a dolga, hogy jó irányba fordítsa a társadalom működését. Az is nagyon fontos, hogy vasidegek legyenek annak a hölgynek, akik vasidegei legyenek, akik velem van, mert például a Réka nem akar, hogyha reggel után lefekszem még 7 percet pihenni, közülön már csak 5 perc van indulásig, és meg kell zuhanyoznom is. Ez nekem nagyon fontos, hogy ilyenkor nem vagyok megakadályozva. Nagyon fontos, hogy a Réka például ért az ingatlanokhoz. Annak idején 3-4 évig kerestem lakást, így elérkeztem ebbe a lakásba, és tulajdonképpen egy nagy szempontom volt, hogy legyen terasz. És ez minden más szempontot felülírt. Egyszer nem volt a praktikus szempont, ami a Rékának volt, és mindig az volt, hogy kotortam az interneten egy egész jó lakást, egy fantasztikus teraszra. Megmutattam a Rékának, aki elmondta, hogy gyereknevelési szempontból, közlekedési szempontból, benapozottság szempontjából, fűtés szempontjából rossz az egész. Vagyis lekonyult a fület, és ismét megjutottam a következő héten. És szó szerint körülbelül talán 45-ben lakásról mondta azt a Réka, hogy ez rossz. Még kezdett tényleg kifejlődni az a látásom, hogy nem a teraszon tölti az ember a teljes így egy 20 négyzetméteres terasz, egy 30 négyzetméteres több sötét vizes lakás, de nem egy érthető élete, főleg a család tervezhető élete. És a Rius igaza volt, mert eljöttem ebbe a lakásba, és fantasztikus körülmények között meg tudtam venni. És hát utoljára hagytam, hogy ez nem erőjön a feledésből, de hát nagyon csinos a Réka. Ez is nagyon fontos szempont. És amíg az a kérdés, ugye, hogy milyen soroltam föl ezt ilyen hosszan, lehet, hogy egy csomó mindenkinek ezek a szempontok, ezek talán sokkal természetesebbek, hogy működnek a párválasztásnál, gondolom főleg a hölgyeknél. Hát nálam annyira nem működött, de viszont az működik, és beszélgettem sokakkal, többek között pszichológussal is ebben a kérdésben, hogy valójában, hogyha az ember lelkének nagyon sok újját kell tudni egy partnernek pengedni ahhoz időnként, hogy ez egy valódi kapcsolat legyen. De mind a sok minden, amit így el tudtam mondani, hogy közös érdeklődés, vasidegek, gyermekszeretet, együttérzés, ezek mind-mind kellenek ahhoz, hogy valaki tudjon gyönyörködni a másikban. Ez kell ahhoz, hogy az ember tudjon szeretni valakit, és szeressen hazamenni, és hogy meg kéne félni a kapcsolat elfáradásától. Tehát én sok kapcsolatot láttam elfáradni, nekem is sok kapcsolatot fáradt el, de most már meggyőződésem, hogy azért, mert mindig kihagytam a házon kívül olyan szempontokat, hogy mi az, amitől működni tud egy valódi emberi baráti kapcsolat. Szóval elkezdett, ez a sok jó tulajdonság, amit elmondtam a Rékáról, az elkezdett bennem dolgozni, és rájöttem, hogy az Isten ezt teszi bele egy emberi kapcsolatban, ha, és ezzel jól jár az ember, hogyha képes túllátni a saját rossz szempontján, és az a sokat bírált három év, amíg én bennem ez az összes dolog így beért, meg lejátszódott, az arról szólt tulajdonképpen, hogy rájöttem, hogy nekem rossz szempontjaim vannak a választásra. Ez egy csomó esetben meg is nyilvánul. És láttam, hogy vannak rossz szempontjaim, amik működhetnek, és látok jó dolgokat, amik meg elkezdtek élni bennem. És aztán előbb-utóbb ez így túltöltődött, és akkor elkezdtem lépni. És közben az a furcsa dolog történt, hogy az Isten így minden egyéb kapcsolatot így leürített három évre körülöttem. Tehát így egész tartósan a Réka lebegett így előttem, meg én a Réka körül, talán inkább így mondanám. De így nem volt más. Tehát azt lehetett látni, hogy arról szempontok vannak, voltak, a jó szempontok épültek föl, és közben csak a Réka volt egyedül a látott térben. Közben természetesen másokos emberekkel is konzultáltam. Például a fűtőrúgi valaki a Fény utcai piacon azt mondta nekem, amikor elment mellettünk egy ilyen műkörmösről, és erről a kérdésről beszéltünk, hogy aki csinos, buta csaj lesz feleségül, az össze fog roppanni. És így mondta, hogy a Réka az milyen csinos, de hát ugye tudtuk, hogy nem buta, tehát ez egy jó választás lenne. Ugye a tapolyai nőke meg azt mondta, hogy mielőtt az ember az esküvőjét megtervezi, illetve a házasságot meg megtervezze. És ezek a mondatok, ezek így fontosak voltak, mert én azt láttam, hogy ha van mire építeni, akkor én nem annyira fogok félni attól, hogy elfelad egy kapcsolatot, hogy valaki lát 45-60-70 élet. És végül megkértem a Réka kezét, mert úgy gondoltam, hogy A. nem szeretek egyedül lenni, B. éreztem, hogy nagyon jó lesz nekünk együtt, és C. éreztem, hogy az Isten ajánlja ezt. És valahogy az volt a fejemben, a szívemben, hogy akit az Isten ajánl, az méltó itt erre. És ez egy picit úgy hangzik, mintha ilyen érdekvezérelt választás lenne, de erre azt gondolom, hogy ezt így jobban tudatosítja magában az ember, hogy igen, vannak reális szükségletei, meg valós érdekei, mert ezek alapján tud jól működni, és hát erre mondta a Varga Rubi, hogy az is az érdekei alapján dőlt, aki pusztán a szerelem meg a szex alapján dőlt, csak az homokba elejét. És végül így összegezve úgy tudnám ezt a kis sztorit összekötni a bevezetővel, hogy ez az egész sztori számra arról szólt, hogy nem azért választottam a Rékát, mert engedelmes voltam, és azt mondtam magamban, hogy miközben hívőnek hittem ehhez, tehát én majd nem leszek feleségül egy nem hívő hölgyet, mert azt nekem nem szabad, és azon nem járok jól. Nem ezért választottam, hanem azért, mert az Isten az összehozott a Rékával is találkoztunk, meggyőzött arra, hogy én rosszul látok egy csomó dolgot, meggyőzött arról, hogy mi az, ami kell egy működő kapcsolathoz és családhoz, és meggyőzött arról, hogy fontos számára, hogy mi történik velem és a Rékával, és hogy jó terve van. És amióta ez a három év ez így lezárult az életemben, ennek eredményeképpen én úgy érzem, hogy van egy növekvő és saját tapasztalatom alapuló bizalmam az Isten felé, és ezek nem bibliai gép mantrázásán alapulnak, hanem azon, hogy megértem azokat az értékeket, amiket az Isten elé tett, és megértem azokat a tanításokat, amit adott. Tetszettem volna elmondani, és köszönöm szépen a figyelmet, és izgalommal várom, hogy a Rékához képest mit fog mondani, mert nem egyeztettünk. Hát, ha nagyon eltérem fogja látni a helyzetet, akkor majd ezt fogja beszélni este. Ezt fogja vélig látod.
Köszönjük.
Amikor készülgettem erre a mai estére, akkor az jutott eszembe, hogy van egy ilyen, ami nagyon-nagyon régóta kíséri a hétköznapjaimat, meg a nem hétköznapjaimat is. És nagyon-nagyon sokszor eszembe jutott régen, is most is. És ezek már olyan dolgok, ami visszatér pici dologról is eszébe jut az embernek. A Jeremiás könyvében van, és ezt szeretném nektek felolvasni. A 29. résznek a 11. verse, és ez úgy szól. Mindjárt látom is. Úgy szól ez a 29.11-es, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségült hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. És ez azért jutott eszembe, és azért van mindig visszatérőben a fejembe, mert úgy, mikor készülgettem, akkor belegondoltam, hogy régen meg én képzeltem az életemet. És olyasmiket képzeltem el, ami lehet, hogy hasonlít nagyon sok más embernek a képzeletbeli, ilyen lesz majd az életem képhez. De tényleg az volt bennem, hogy hát, hogy megcsinálom a sulit, amit szakmaként szeretnék csinálni, és ez a gyógypedagógia. Aztán egyszer majd nem annyira sokkal ezután lesz egy társam, az, hogy ez hogyan, miként, stb. Az csak igen volt a fejemben, hogy lesz, és ez nem is kérdés. Utána pedig lesznek gyerekek, és aztán egy család így végan él. És nagyon hosszú idő volt, ami így rájöttem útközben, most nagyon röviden összefoglalva a nagyon régtől az életemet, azt mondom, hogy nagyon sok minden máshogy történt. Nekem nagyon-nagyon korán 14 éves volt, amikor meghalt az apukám, viszonylag váratlanul és gyorsan egy fél éves lefolyású betegségmel, és gyakorlatilag már semmi nem lehetett vele csinálni, mire kiderült, akkor se, de aztán útközben se. Utána van egy tesóm, aki 20 évvel idősebb nálam, és nagyon más kapcsolatunk van, mint normál testvér kapcsolatban. Vele igazából sose jöttem ki jól. Mostanáig is csiszolgatjuk ezt a kapcsolatot, és remélem, még lesz rá sok időm. Az anyuval nagyon nehéz volt, mikor meghalt a papám, és láttam, hogy így atomélyesik szét az egész család és az anyukám is. És aztán ő is viszonylag gyorsan beteg lett, és amikor 26 éves voltam, amikor kiderült, hogy ő beteg lett, és még nem voltam 30, amikor ő már meghalt, és ezzel még néha belegondoltam. Ja, és a kettő között még az is volt az egy másik terület, hogy kiderült, hogy van egy olyan érzékenység az immunrendszeremnek, ami a tömeges vírus közeget nem bírja elviselni, ami azért érdekes, mert a gyerekek között mindig van fertőző betegség. Tehát pont az a szakma, amit én szeretek csinálni, az így körülbelül szétcsapná az immunrendszeremet évente, két évente biztos, de hát ezt hosszú távon nem lehet csinálni, és azért ezt így földolgozni nem volt annyira egyszerű, hogy egyáltalán semmi nem úgy sikerült az életemben, amit én gondoltam, de, és ez az emberi oldalat csak, hogy amit én gondoltam, de nagyon-nagyon sok minden sokkal jobban és teljesen máshogy sikerült. Én ezt ezért mondom el, mert szerintem az egy fontos dolog, hogy az ember ismerje meg saját magát. Ismerje meg azt, hogy milyen érzelmei, milyen gondolatai, milyen motivációi vannak, mi az, ami vonza és mi az, ami taszítja, merre akarja az életét elképzelni, milyen dolgokat szeretne beletenni, milyen emberekkel találkozik, milyen környezetben van azok, hogy hatnak rá. Mert ezek a dolgok az Isten igényének az erejé is ideértve, nagyon-nagyon sok mindenben fogják befolyásolni azt, hogy hogyan gondolkozik majd az Istenről. És amikor az emberben csak annyi van, hogy hát igen, egy jó kis szakmát szeretnék magamnak, meg szép családot, meg gyerekeket, meg akármi, akkor azért ebben nincsenek benne azok a hétköznapi dolgok, ami például az én életemben, ha így lebontottam most tényleg csak ilyen nagy lépéseimmel, akkor azt mondom, hogy húha, hát ha ez valaki 20 évvel ezelőtt elmondja nekem, hogy ilyen lesz a te életed, akkor nem biztos, hogy lett volna mertem arra, hogy na, akkor csináljuk ezt végig. De ahogy ezekben a dolgokban és nehézségekben megismertem az Istent, és megismertem azt, hogy neki milyen szempontjai vannak az életre, akkor mindig azt láttam, visszanézve egészen odáig, hogy tényleg a papám halála, a betegségek, a tesómmal való nehéz kapcsolat, az anyu halála, szóval minden, ami így formált engem, az mindegyik olyan volt, amiben az Isten egy teljesen más szempontot hozott be abba az életszakaszba, és elkezdett tanítani arra, hogy ne én akarjak mindent jól tudni, és egy ilyen tuti biztos adja a fölépített életet leélni, hanem hagyjam, hogy ő győzzön meg arról, hogy amit ő készít nekem, az sokkal jobb lesz. És nagyon-nagyon-nagyon korán jött be ez az ége, és ezen rengeteget agyaltam egy időben, hogy tényleg hogy van az, hogy ott van egy négy fogságban, és az Isten pedig elkezd beszélni nekik arról, hogyha rám bízzátok magatokat, akkor jól alakul az életetek. És én nagyon sokáig azt el tudtam hinni, hogy persze az Istennek, hát hogy ne lenne velem terve, hát mindenkivel van terve. Csak hogy ebben az igében van egy olyan rész, hogy jót terveztem veletek. Nem csak terve van, hogy általában az Istennek, hanem az a terv az egy jó terv. És nekem sokszor ezt volt nagyon nehéz elhinni, hogy amikor szeretsz egy szakmát, benne vagy egy jó közösségben, szeret gyerekekkel lenni, van egy elképzelésed arról, hogy ezt hogy csinálnál, akkor puff, jön egyszer egy doki, és azt mondja, hogy szia Réka, akkor kezdjél el azon gondolkozni, hogy egészen mással kell majd foglalkoznod, mert nagy tömegben gyerekekkel nem fogsz tudni. És akkor az olyan, hogy az embert átállítják egy csikorgó-nyikorgó vágányból egy másikra, és teljesen más szempontok szerint kell elindulnod, és más dolgokat megtanulnod. És utólag azt mondom, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy az Isten nem hagyott soha olyan helyzetben, hogy én szépen elkezdjem úgy felépíteni az életemet, hogy az csak úgy és csak abban a helyzetben, csak azok szerint a szempontok szerint mehet, amilyen kényelmesnek, finomnak és normálisnak tűnik, mert soha nem sikerült volna. Most már látom, hogy amit az ember így képzel el, hogy egy olyan vágyálom, aminek nincsen igazi realitása, az nem vezethet jó irányba. Így viszont, hogy az Isten mindig egy picit más irányba rakott, és ő adta utána a szempontokat, hogy mihez igazítsam azt, hogy akkor kezdjünk el máshogy gondolkozni a teológiáról, kezdjük el nem csak iskolában gondolkodni, hanem más szakmai területekben, más munkahelyben, kezdjük el megismerni más embereket, akik társszakmákban dolgoznak, és hát ez sokszor nagyon nehéz volt. És én ezt csak azért mondom el nektek, mert egy csomó helyzet volt már így az életemben, ami oda kerültem, hogy egyszer csak a semmiből én mindig azt gondoltam, hogy biztos egy olyan embert lesz majd az én társam, akit már így régóta ismerek, és tulajdonképpen nem kellene nagyon nagy erőket befektetni abba, hogy megismerjek valakit. És ez is egy nagyon fals gondolat, akkor is, hogyha egyébként igaz, hogyha te régóta ismersz valakit, az egy teljesen más típusú ismerettség, mint az, hogy te valakiről már úgy kezdesz el gondolkodni, hogy egy hosszabb távra is el tudod képzelni magad mellé, és magadat is ő mellé. És akkor egyszer csak a semmiből, de szó szerint a semmiben rohantam Pasarét felé egy ifjére, én azt pontosan emlékszem, a Gábor pedig rohant a Pasarétről, mert ő viszonylag közel lakott akkor a templomhoz, a Moszkva térre, és így mentünk egymással szembe a Szilágyi Erzsébet hasonlóan, és csak úgy rám köszönt, hogy hello. És egy párszor már így a szerdei fűből biztos, hogy összefutottunk, de így konkrétan nem tudtuk, hogy ki a másik, és így elkezdtünk beszélgetni. És az egész dolog innen indult, és aztán mindig vasárnap, ahogy kijöttem a templomból, mindig oda burult, vagy bicikivel, vagy anélkül. És mindig csak annyi mondod, hogy hello. És megkérdezem, hogy hogy vagyok.
Ez mindig mert. Kipróban.
És mi van, és mit csinálok, és elkísérhet-e, és akkor az a része, amit ő elmondott nektek, az tényleg így volt, hogy nagyon sokáig ő egy csomó dolgot kérdezett tőlem, és kérdezett, és mondta, és kérdezett, és mondta. És én azt láttam, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon számomra ismeretlen ember, akivel lehet nagyon jól beszélgetni, nem tudom, hogy hol vezet az egész, de szimpatikus volt ez a dolog, hogy láttam nagyon azt, hogy valamit ő akar, valamire kíváncsi, valamit szeretne tudni. Azt viszont nem tudtam, hogy ez most így konkrétan nekem szól, vagy csak egy embernek, akivel lehet egy jól beszélgetni. És mi nagyon-nagyon sokáig úgy az összes barátom ügyeneknél lett akkoriban idézőjelben, és nem semmi gonoszkodás volt, csak tényleg nem értették, hogy mi az, hogy valaki ott van melletted, szeretnék, az idődet viszi és tölti, és beszélgettek, és beszélgettek, és beszélgettek, és még mi történik. És nagyon nehéz volt azt elmondani, hogy egy jó ideig nem történt semmi. És azért nem történik semmi, mert én biztos vagyok abban, hogyha van két ember, aki közül az egyik, vagy akár mind a kettő egy problémás helyzetben van, akkor amíg azon a problémán nem tud tovább lendülni, addig nem nagyon tud történni semmi. Akkor sem, hogyha egyébként lenne egy társkapcsolat, vagy egy párkapcsolat ebből a dologból. És tényleg egy idő után én is úgy kíváncsi lettem erre, hogy vajon hol visz ez, meg mi lesz belőle, de akkor úgy nagyjából másfél évvel, nem is másfélen, három évvel, mondjuk nagyjából egy évvel voltam az anyukám halála után, és úgy körülbelül akkor kezdtem magam úgy érezni, hogy vannak dolgok, amiket most már úgy meg tudnék csinálni, meg kíváncsi vagyok emberkékre, meg szívesen beszélgetek másokkal. Nem voltam ilyen nagyon-nagyon rossz állapotban előtte se, csak nem volt bennem az igazi motiváció, ami egyébként rám jellemző, hogy én szeretek másokkal beszélgetni. És nagyon érdekes volt, hogy pont akkor jött Gábor, akiből aztán 5000 kérdése volt, és én nem tudtam neki semmi olyat mondani, ami én kívülről ezt máshogy láttam, mint hogy az előbb elmondta, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon extra dolgok voltak. Nekem az volt az érdekes benne, hogy tényleg nagyon sok kérdése volt mindenféle dologról, az ifi vezetéstől kezdve az Isten tiszteleten elhangzottakon keresztül a munkámban való problémákon át mindenféle dologról. És azt láttam, hogy van egy ember, aki noha nem ismer engem, de rengeteg dologra kíváncsi, és közben elmondta a saját kérdéseit, problémáit, gondjait, amire meg én voltam kíváncsi, és azt mondják, hogy az én alapvetően segítő szakmában működő embertéknek a személyisége úgy szokott működni, hogy sokkal inkább meghallgatnak dolgokat és meghallgatnak embereket, és nem tudják kiadni magukat, ami nem mindig van egyébként. De aztán én is észrevettem, hogy kezd ez a dolog nagyon egyensúlytalan lenni. Én nagyon sok mindent tudtam már Gáborról, nagyon sok mindent meghallgattam, nagyon sok mindent értettem, és azt gondolom, hogy elég jól láttam. De a másik oldalon meg ott van az, hogy azért egy nő meg csak felmerül a kérdés, hogy na jó, de most mit beszélgetünk, mi hajnit egymás, mennek a hetek meg a hónapok, és egyébként mit akar tőlem? És éppen ez egy olyan érdekes dolog volt, hogy amikor ezt nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, a Szabinának volt az esküvője egy szeptemberi napon. Ugyanaznak volt egy másik esküvő Franciaországban, ahol Gábor ment, mert ő neki volt egy kollégája, akinek ott volt az esküvője, egy francia sárthoz ment hozzá. És annak az esküvő estének a háromnegyedét mind telefonáltuk végig, és folytatottak ezek a kérdések, és ez egy nagyon furcsa érzés volt nekem, hogy ő is egy esküvőm van, én is egy esküvőm vagyok, és közben beszélgettünk arról, amivel kapcsolatban nekem ott van egy csomó olyan érzés, hogy na jó, de most mi lesz ezzel a kapcsolatunkkal, és hogy lesz ez? Hát ez nem normális dolog most már. És nagyon-nagyon sok kérdésem volt Isten felé is, hogy mi lesz ebből az egészből, és érdemes-e abba beletenni több időt, meg energiát, meg fáradtságot? Ez most így nagyon üzleti alapon mondjuk, hogy érdemes-e, de azért néha meg kell kérdezni az embernek magát, hogy szánsz-e még több időt és energiát egy másik emberre, ha egyébként úgy érzed, hogy az érzelmeidet noha megérinti a másik, de mégsem viszi ezt a kapcsolatba bele. És akkor én elkezdtem Gábortól így kérdezgetni, hogy ő ezt a részét hogy gondolta, hogy mit gondolt erről a dologról. És hát ez nem volt egy könnyű része, ami közös életünk meg, mert most már így azt mondom, hogy közös, de akkor nem tudtuk, hogy közös a kapcsolatunk, nem volt egy könnyű része, de az őszinte és az erős továbbmenetehez hozzátartozik, hogy akkor ő nagyon korrekt volt velem, és azt mondta, hogy ő nem tudja megmondani, hogy mit szeretne velem csinálni, amiért én irgatlanul mérges lettem magamra, és egyrészt, hogy miért ők ilyen tökkelődő, hogy belemegyek egy olyan kapcsolatba, ahol egy férfi tök nyíltan azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit akarok vele csinálni, hát akkor nyilván nem akar semmit, és akkor nincs miről beszélnünk. De azt is mondta, hogy annak ellenére, hogy ő nem tudja, hogy mit akar csinálni, ő nagyon szeretné, hogyha még lenne arra idő, hogy ezt kifuthasson. És én csak azt éreztem, nem is biztos, hogy jól értettem én akkor, hogy ő mit akar, én csak azt éreztem, hogy én valamit is értetnék, aminek még nem jött el az ideje. És utólag is azt látom, amit nektek elmondott a Gábor, az benne jelve ez más volt, hogy amíg az Isten megad bizonyos szempontokat egy ember életébe, hogy ahhoz igazítsa a gondolkodását, az sok idő. És így utólag én azt már látom, hogy sok mindent szerettem volna felgyorsítani. És nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy miért tartott olyan sokáig ez a dolog, amíg el jutottunk oda, hogy úgy döntöttünk, hogy mi együtt maradunk, és jó együtt, és van közös jövünk, és megházasodunk. És én egy időben gondolkoztam azon, hogy tényleg hogy volt ez, és rájöttem, hogy ahhoz, hogy az ember tényleg a gondolkozása megváltozzon, ahhoz, hogy az Istenről új dolgokat ismerjen meg, ahogy idő kellett, és nem csak a Gábornak, hanem nekem is. És nekem van egy nagyon rossz tulajdonságom, én nagyon nem tudok kivárni dolgokat, nagyon sok mindent sértetni, és nagyon-nagyon-nagyon megtanította ebbe az időszakban Isten, hogy nem lehet hajszolni egy másik embert, és nem lehet hajszolni magunkat sem. Szóval mind az érzelmi, mind az értelmi dolgoknak van egy kifutása, és ahhoz, hogy jó döntéseket tudjon az ember hozni, meg hogy akkor a győződve, hogy kell az, hogy az ember végig gondolja azt, hogy egy kicsoda ő, milyen érzelmi, milyen gondolatai vannak, milyen irányban van egyáltalán mozdulása a világban, hogy végig gondolja azt is, hogy kicsoda az Isten, milyennek ismeri ő az Isten, és ehhez néha kell a krízis, kell a kudarc, kell az egyedüllét, és ebben nem szabad egymást hajszolni. És én akkor egy nagyon, nagyon meggondolkodtam azon, hogy hát milyen alapon várom én el azt egy másik embertől, hogy kellett én ilyen hamarabb hozom egy döntést, vagy milyen alapon hajszolok én mást arra, hogy döntsél már, mert nekem nincs időm erre. És rájöttem, hogy nekem nagyon-nagyon sok mindent kellett ez alatt a három év alatt megtanulnom magamról is, meg arról is, hogy hogyan lehet menni egy ember egy kapcsolatba úgy, hogy mindenkinek meglegyen a saját élettere is benne, legyen egy közös célok is benne, de ne az legyen, hogy három év múlva azt várjuk egymás fejéhez, hogy te se adtál nekem időt, én se adtam neked időt, és amiért ide jutottunk, az tulajdonképpen egy elhamarkodott rossz döntés. És aztán én itt nagyon-nagyon azt tudtam csak mondani az Istennek, hogy a dolog továbbra is áll, hogy az ő jó terve valósul meg az én életemben, akkor ő mutassa meg azt, hogy mikor jön el bizonyos dolgoknak az ideje. És én akkor úgy rájöttem, hogy én nem szeretnék tervezni, nem szeretnék hajszolni senkit, nem szeretnék olyan dolgot csinálni, ami abban az irányba hat, ami elvileg egy elvárás a társadalomban, hogy hát ha már X ideje vagy valakivel együtt, akkor az nem korrekt dolog, hogy csak úgy lötyögtök és jöttök és mentek, mert akkor vagy igen, vagy nem. És ez valahol igaz, de valahol meg azt mondom, hogy egy fél igazság. Mert az ember ilyen kényszerek alatt hoz meg döntéseket, akkor az nem hiszem, hogy jó irányba vezet. És persze minden élet más, mert van olyan, aki tényleg két hónapos ismerettség után 30 év boldog házasságban teljesen jobb kapcsolatban működik, ilyen is van, de nem gondolom, hogy ez a minta. Csak inkább azt akarom nektek hangsúlyozni, hogy így nagyon-nagyon jó volt abban megbékélni, hogy igen, az Istennek a terve továbbra is jó, csak én ne akarjam sietetni a dolgokat. És aztán valahogy így nagyon, nagyon egyértelműen láttam azt kívülről, külső szemlélőként, hogy így rávonnak a szemlélete egyre kezd változni, arról is, ami velünk van, arról is, ami az ő életében addig nem volt jó, amit az előbb felsorolgatott. És akkor volt egy pont, amikor én úgy döntöttem, hogy volt egy év elején, hogy ha ennek az évnek a feléig nem történik semmi olyan, ami igazán elmozdulás, akkor én azt hiszem, hogy már el fogok fáradni ebbe az egész kapcsolatban annyira, hogy akkor már nyugodtan lehet azt mondani, hogy én ezt inkább nem csinálom tovább, de békességben megyek ki belőle, és nem tudok tovább várni arra, hogy hát, ha mégis. És pont mikor így zajlott ez a fél év, akkor láttam azt, hogy egyre több olyan szempont volt, ami az ő életében már teljesen más dolgok mentén zajlott, mint amit én megismertem ahhoz képest két és fél évvel korábban. És volt egy beszélgetésünk, mondtam neki, hogy én ezt a döntést meghoztam az év elején, és akkor pont mindig sörnyéke volt, és én nem gondolom, hogy nem történtek változások, de mégis azt látom, hogy igazából nem lendültessem erre, és akkor én inkább kiszállnék. És ez pont az a nap volt, amikor akkor elhatároztam, és kiderült, hogy akkor ő úgy döntött, hogy most már a tettek és akkor ezt az egész kapcsolatot tegyük egy olyan mederbe, ami viszont nagyon közöttünk és alakul, és legyen egy közös családunk. És látszólag most ez olyan, mintha egy ilyen érzelmek nélküli dolog lett volna, de nem az volt, csak tényleg ez a mi történetünk, ez nem arról szól, hogy rám esett egy Józsefén Perpő Gábor egy másik, és akkor képpel találkozott három hónap alatt, és hűha. Nem így volt. Bennem nagyon szépen lassan érlettek meg azok az érzelmek és azok a kötődések, ami oda vezetett, hogy én pont azért így döntöttem így, hogy abban a bizonyos félében. Mert én akkor azt éltem, hogy én nagyon szeretem őt, és nagyon-nagyon vonzódom hozzá, és nagyon el tudom vele képzelni az életemet, de nem úgy, hogy ez az időszak még tovább húzódni. És akkor aztán olyan jó volt ezt látni, hogy tényleg az Isten úgy tudta, hogy minden fel a határa, és valahol addigra értek be azok a szempontok, meg azok a dolgok, meg azok a változások, ami kellett ahhoz, hogy ő máshogy döntsön, mint mondjuk egy 5 évvel ezelőtti történetben. És innentől kezdve viszont már nem volt nehéz a dolog. Egyszer ő mondta nekem, hogy lejárt az idő, és akkor viszont lépjünk egy nagyot előre, és akkor elhatároztuk, hogy nem annyira sokára ehhez a döntéshez képest megtartunk egy esküvőt. És ez azért volt érdekes, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kaptunk mi ebben az időszakban Istentől, és nagyon szerettük volna, hogy ez az egész esküvő tovább is Istenre beszél. És nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, ami arról szól, hogy ez tényleg olyan volt, hogy nagyon sok embernek sok szempont szerint adott valami új dolgot, nem rólunk, hanem arról az Istenről, akit mi is szeretünk és ismerünk. És tulajdonképpen, amikor így gondolkodtam ezen a mai kis fénykel, meg összéletemünkön, azon morfondíroztam, hogy tényleg egyetlen egy évemre és egyetlen egy nehéz, vagy nem olyan nehéz, de bonyolult helyzetre sem tudnám azt mondani, hogy szívesen elcseréltem volna egy olyanra, amit én korábban képzeltem volna róla. És ez látszólag nagyon nehéz és furcsán hangzik, de kellenek a krízis helyzetek és a nehezek és a problémák ahhoz, hogy az ember fel tudja tenni a kérdéseket magának is, meg az Istennek is, mert ha ezeket a kérdéseket nem tesszük föl, akkor nem is lesz rá válasz. És ha nincs rá válasz, akkor nem látom azt az irányt, amire menni kell tovább. És én azért vagyok nagyon hálás, hogy az Istennek, hogy amit én régebben elképzeltem egyébként, hogy milyen lesz az én társam, így szinte pontról pontra jönnek vissza ezek a dolgok a tápadban, mert voltak benne olyan kis apró dolgok, hogy legyen jó humora, de mégse csak úgy, mert sokféle embernek van jó humora, de olyan humor, amit én értek és szeretek, és nagyon-nagyon sokat nevetünk. De ugyanakkor legyen komoly is, és ami fontos dolog és komoly dolog, abban lehessen rá utcán, mert én úgy csinál mindenből viccen. És annyira jó, hogy és még nagyon-nagyon sok ilyen dolog volt, akár külső, akár belső dolgok, amire így hétről hétre jövök rá, hogy ebben olyan, mint amit én valamikor egyszer elképzeltem, és nem tudtam, hogy igazából milyen az, de az Isten már tudja. És ezt csak azért mondom el nektek, hogy az nagy dolog, hogyha az embernek vannak álmai meg vágyai, de mégis az még nagyobb dolog, hogyha merjük az Istenre bízni dolgokat, és azt mondani, hogy nem az én álmomnak és a vágyamnak a 120%-os megvalósulása az, ami az örömteljes és jó érzéssel végigélhető életemnek a záloga lesz, hanem az, hogy az Isten mert tényleg jó a terve, és így napról napra derül ki, hogy jó, akkor is, hogyha nem mindig könnyű utak vezetnek az egyik jóval a másikba. De én meg vagyok róla győződve, hogy ezekre szükség van. Most is, és biztos, hogy a közeljövőben is. És hát lehet, hogy ez nem teljesen egy klasszikus termés volt, amit szoktam, volt én is sok évén hallani, hogy már hát hogy ismerkedtetek meg, de ott bennem ezek a dolgok történtek a közben, miközben Gáborral ismerkedtem, és tulajdonképpen így azt mondtam éppen, hogy egy pár hete beszélgettünk volna, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy annyira nagy dolog az, hogy Istennek a jó tervében ott van az, hogy tényleg úgy szeret minket, és mindegyikünket úgy, hogy nekünk van rá egyenlőként szükségünk, hogy azt az élethelyzetet, és azt az embert, és azokat a körülményeket abszolút a javunkra tudja próbítani. Csak azt kell hozzá, hogy az a fajta bizalom, ami az Isten ismeretből jöhet, mindig meglegyen is, és ne az legyen benne, hogy én azért ragaszkodom a saját ötletemhez, mert ha nem az lesz meg, akkor minna. Semmi nem történik, hogy nem az lesz meg, amit elterveztem magamnak, mert eddig mindig arra jöttem rá, hogy sokkal jobb lett belőle. És akkor körülbelül most itt tartunk, hogy sokkal jobban vagyunk lassan 3 hónapja, és nem az van bennem, hogy mi lett volna, ha így nem tudnak, ha x évvel korábban, hanem mindig találok valakit, ami olyan jó úgy rá gondolni, hogy na hát, ez is jó, Isten tudta jobban, és tényleg így jó, és a terv az jó. Ez annyit forrag most is a fejembe, hogy a terv az jó. Azért érdeklődéseket, akkor ezt így mondjátok, mert